Budapesten egy nemzetközi konferencia foglalkozott a Szovjetunióban 1932-33-ban dühöngő éhínség történetével. Ezen magyar részről Kun Miklós történész vett részt és beszélt. Most őt kérdezem, hogy ismertesse ezt, és talán még további éhínségeket a Szovjetunióban.
Nagyon furcsa, szinte hihetetlen, hogy a szovjet birodalom összeomlása után, hát több mint 10 évvel, és a magyarországi rendszerváltás után másfél évtizeddel, a sok hatással írt föl az a bizonyos kiállítás, amelyet a Terrorháza Múzeumban az ukrán kulturális miniszter nyitott meg, és magyar részről pedig Schmidt Mária főigazgatóasszony. Ugyanis furcsa módon, kettős mérce szerint nálunk Magyarországon még az elmúlt években sem igen vállalkoztak arra, hogy szembenézzenek az igazsággal, és írjanak, vagy beszéljenek, vagy filmet készítsenek erről a szörnyű, mesterséges éhínségről, én azt mondanám kiéheztetésről, amely során hivatalos ukrán adatok szerint 7 millió ember pusztult el, köztük 3 millió gyerek, némi túlzással az akkori Magyarország teljes lakossága, és erre 1932-33-ban került sorba, és sporadikusan 31-ben is, a erőltetett kolhozosítás alatt is meghaltak emberek, és volt bizonyos utórezgése ennek az éhínségnek, mert elvándoroltak emberek, elmenekültek, kéregettek, és valamikor még 34-ben is meghaltak, de tulajdonképpen 500 nap alatt elpusztult közel 7 millió ember. Persze rögtön a tisztelt rádióhallgató megkérdezi tőlem, hogy hogy lehet pontosan megállapítani ezt a 7 milliós számot, hiszen a nyugati és a nemzetközi szakirodalomban nagyon különböző számok voltak. A holokauszt tagadáshoz hasonlóan van egy külön értelmiségi műfaj, bár nem szívesen nevezném ezeket az embereket értelmiségieknek, a sztálinizmus, a gulág, az éhínség relativizálói. Azt mondják, hogy hát legfeljebb 1 millió ember halt éhen, vagy 800 ezer is, akkor is ezek az asszály következtében pusztultak el. Mit tehetett szegény Sztálin? Hát nem adott annyi gabonát a falunak, mert akkor a városi lakosság, amely építette az 5 éves terveket, és a katonák, akik ott sorakoztak fel a Szovjetunió határain, félve, hogy a nyugati, hát imperialista hatalmak betörnek, hát akkor azok éheznek. Hát zárson meghal kb. 1 millió ember. Nem igaz, sokkal többen haltak meg. A 7 milliós szám az nagyjából valószínűleg igaz, annál is inkább, mert a Szovjetunió összeomlása után, főleg Ukrajnában, de másut, megnyíltak a levéltárak. A 7 milliós szám egyébként csak Ukrajnára vonatkozik a jelek szerint. Mert még Kazaksztánban is meghalt nagyon sok százezer ember, esetleg több mint 1 millió, Kubány vidéken 900 000, ott is a lakosság egy része ukrán volt, Dél-Szibériában meg másut, de az az igazság, hogy Ukrajnában tömbökben haltak meg az emberek, és ha megnézzük a Szovjetunió föld- és vízrajzi térképét, mondjuk 1940-ben készült egy ilyen hatalmas térkép, és voltak korábbi térképek, mondjuk 28-ban is készült, több mint 1000 település, persze kisebb település tűnt el a térképről, nincsenek. Azon kívül napjainkban, Ukrajnában, főleg Kijev környékén, de a Dnyepropetrovszki kormányzóságban mások, vannak olyan falvak, ahol az utcák, a lankák, a dombok, az erdők, ezek mind ukrán nevűek, de csak oroszok élnek ott. Ott a teljes falu, a teljes település kipusztult. Az egész úgy kezdődött, hogy nem volt az olyan aszályos vagy rossz év, és a demográfusok és a agrártörténészek számításai szerint úgy, ahogy, de hát el lehetett volna kerülni ezt az éhínséget. A falu kitartott volna természetesen, még a erőltetett kollektivizáció során végbe menő elkobzások ellenére, amennyiben működik a szabad piac, és amennyiben megengedik az éhező, vagy a fölpuffadt, vagy a tényleg nélkülöző kolduló lakosságnak, hogy hát menjen máshova. 1921-ben is volt, 21-22-ben egy éhínség, az úgynevezett Volga-menti éhínség, de hát akkor ez szélesebben is értelmezték, 18 millió ember éhezett, akkor ebből 6 millió ember halt meg, de egész Oroszországban, Ukrajnában csak 1 millió. Nos, akkor viszont Lenin és kormánya tulajdonképpen javára írható, bár ez egy általános emberi vonás, becsületes emberekre jellemző vonás, hogy nem titkolták ezt el, hanem fordítva befogadják a nemzetközi segélyt, például Herbert Hoover, a leendő amerikai elnök vezetésével, és működik az amerikai segélyszervezet, és rengeteg embert, százezreket és milliókat mentenek meg az éhhaláltól. És van még egy kisebb éhínség 1946-47-ben, akkor viszont a II. Világháború nyomán legyengült a szovjet lakosság egyszerűen fizikailag, plusz jegyrendszer volt, de a jegyrendszer alapján bizonyos társadalmi rétegek nem kapnak elég kenyeret, de akkor viszont disztrofiától és más betegségektől halnak meg az emberek, elég sokan, közel 2 millió ember az egész Szovjetunióban, de nem tömbökben. Egy-egy faluban 10 ember, 20 ember, egy-egy városban 100 ember, 1000 ember. Nagyon sok ember pusztul el akkor, főleg Ukrajnában, akkor is a Volga vidéken, tehát ahol már az első két éhínség pusztított, de ezek az emberek, hát ez nem nevezhető mesterséges éhínségnek, bár akkor is eltitkolja Sztálin ezt az éhínséget, annyiban egy kicsit mesterséges éhínség az is, mert a rengeteg gabona volt a Szovjetunióban, részben trófeaként kapja a különböző országtól jóvá tételt címen, részben pedig a legyőzött országban, részben pedig elég jó volt a termés, és ahelyett, hogy a növelik a kenyeradagokat a jegyrendszer nyomán, ahelyett, hogy kiosztják ezt a gabonát, fordítva gabonát exportálnak az olyan országban, mint a Franciaország, Olaszország, Csehszlovákia, Lengyelország, ahol erős kommunista pártok vannak. Ezek a kommunista pártok hatalomra törnek, megtörténnek a választások, és nem mindegy, hogy a fél, ha nem is éhező, de nagyon nélkülöző háború utáni Európába, honnan érkezik a gabona, ki siet ezeknek az országoknak, a legyengült nyugat-európai országoknak a segítségére. Gondoljunk a Marshall-tervre, minden felesleges politikai allúziók nélkül kijelentem, hogy a Marshall-terv annyiban megtörte a kommunizmus előretörését, amennyiben az Egyesült Államok által nyújtott gazdasági segítséggel a nagyon széles néptömegek összhangba hozzák a saját egyéni sorsuk javulását, és már kevesebb eredménnyel működik a kommunista propaganda ezekben az országban. És pont fordítva, 46-ban Csehszlovákiában választások vannak, és nagyon nagy szerepet játszik az, hogy Moszkvából máshonnan jönnek a szerelvények, szovjet gabonával, kivirágozva és vörös zászlókkal a szerelvények, és mosolygó szovjet kalauzok, és mosolygó szovjet hát kísérők, kocsi kísérők adják át ezt a gabonát, és a szovjet nagykövet átadja a gabona szerelvényeket. Most a három éhínség, tehát a 21-22-es, a 32-33-as és a 46-os közül kétségtelenül, ez az ukrajnai, és hát általában az akkori szovjet éhínség a legszörnyűbb, a legnagyobb. Úgy került erre sor, hogy nagyon megemelik a gabona beszolgáltatási normákat. És ezzel párhuzamosan tényleg az iparosítás és az hadsereg újraszervezése tetőfokán nagyon sok fegyvert és nagyon sok gépet és nagyon modern gépeket vásárolnak nyugaton. Ezt úgy veszik meg, hogy gabonát és mezőgazdasági árut exportálnak nyugatra. Ez viszont a depresszió, tehát a gazdasági világválság évei, ahol nagyon olcsó már a gabona, és rengeteg agrártermék van a világpiacon, gondoljunk csak arra a híres híradó felvételek, hogy Brazíliában fűtenek kávéval, vagy Dániában és Franciaországban a parasztok szegények sírva kiüntik a tejet az utcán, és szinte a kanálisban folyik a tej. Na most ilyen körülmények között csak nagyon olcsón lehet exportálni szovjet gabonát, és nyugaton megszületik a gúnyos kifejezés, az orosz dömping. És mivel megemelik a beszolgáltatásokat, és mivel az ukrán parasztság jelentős része, amely nem ismerte a cári időben ismert obsinát, a közös föld, falu és föld közösséget, a föld közös megművelését, individuális gazdálkodás folyt, majdnem, hogy Dél-Ukrajnában nagyon gyönyörű a föld, fekete, nagyon termékeny. Tényleg az ember így megérinti a földet, és szinte elsüllyed az öt ujja, sehol a világon szinte nincs ilyen föld, még exportáltak is földet onnan, olyan is volt. De most ott bizony megindult már a század elején az amerikai típusú farmer gazdálkodás, nem csak földesurak, de gazdag parasztok is, német, ukrán, zsidó telepesek is rendelkeztek ott földekkel. Voltak nagyon-nagyon gazdag parasztok, mert felfogadtak bérlőket, de vettek például nyugaton is, meg orosz gyárosoktól vettek traktorokat, kombájnokat. Nagyon szépen indult Ukrajnában az agrárfejlődés, ez mindezt megakasztotta a forradalom, a polgárháború, aztán összeszedik magukat a 20-as évek végén, és utána jön az erőltetett kolhozosítás. Nem hajlandók beszolgáltatni az állatállományt a közösben, leüldösik sokszor a teheneket, egyébként ez is hozzájárul később az éhínséghez. Ellenállnak, lázadoznak, több mint 1000 lázadás van Ukrajnában. Nagyon szépen indult Ukrajnában az agrárfejlődés, ez mindezt megakasztotta a forradalom, a polgárháború, aztán összeszedik magukat a 20-as évek végén, és utána jön az erőltetett kolhozosítás. Nem hajlandók beszolgáltatni az állatállományt a közösben, leüldösik sokszor a teheneket, egyébként ez is hozzájárul később az éhínséghez. Ellenállnak, lázadoznak, több mint 1000 lázadás van Ukrajnában, nők vonulnak be a falugyűlések nyomán a rendőrőrsökre, a rendőrök rálőnek a nőkből álló tömegekre, és utána a beszolgáltatások során a parasztokat, az egyéni parasztokat kitiltják a földekről. Parasztok gyerekeket küldenek a földekről, hogy legalább hozzanak egy kis krumplit vagy egy kis gabonát. Erre bevezetik a halálbüntetés 12 éves kortól. Ugye ezzel is megfékezni, hogy a gyereket bármit lopjanak a éhező családtagok számára, és utána Sztálin és munkatársai, Molotov, Kaganov és mások egy ördögi kört produkálnak. Talán ez a mesterséges éhínség nem úgy született, mert hisz nincsenek megfelelő források, mondjuk Sztálin és munkatársa összeülnek, azért ki kellene éheztetni, mit tudom, 7 millió parasztot. Ennyi lett, ennyien pusztultak el Ukrajnában csak. De az, hogy meg kell büntetni az ukránokat, rá kell őket kétszeríteni, hogy vonuljanak az akolba, a közösbe, álljanak be a sorba, bármi áron. Egy osztályt kipusztítva, mert felmerül egy ilyen kifejezés, hogy a kulákság, vagyis a gazdag parasztság fizikai likvidálása. Ez már bűn, ez már egy mesterséges kiirtás. És akkor egyes járások, vagy egyes falvak, amelyeknek nem sikerült kellő mennyiségű gabonát beszolgáltatni, ezek az úgynevezett fekete táblára kerülnek, vagyis nem folytathatnak kereskedelmet, a parasztok egymással sem kereskedhetnek, nem vihetik ki a terményeket, esetleg más éhező falvakba, a járásokat vagy a falvakat körülveszi a karhatalom és a katonaság, és közben kikapcsolják, ha vannak villamos erőművek, a világítást, és Molotov egy szörnyű rendeletet hoz Ukrajna területén, hogy a petróleumot, a kerozint, a petróleumot és a gyufát tilos árulni ezekben a falvakban és a járásokban. Tehát még egészen az éhezés csúcspontján ez olyan volt, mint egy holdbéli táj. Megérkeznek mondjuk a olasz konzulátus munkatársai, meg is jelent később az olasz konzul, Harkovi konzul naplója, és egy faluba nyár közepén nincsenek levelek, a kisebb fákon lelegelték a parasztok a leveleket, mint most Kambodzsában, vagy a éhínség alatt, de vagy mint most Koreában. Azon kívül nincs állatállomány, és éjszaka pedig sehol egy mágszemnyi fény. És közben fölpuffadt gyerekek ott fekszenek a földön, és megesik az, hogy mondjuk egy, persze megzavarodik ilyenkor az ember, nem szabad kannibáloknak kiáltani az ukrajnai parasztokat, de rengeteg szemtanú azt állítja, itt Magyarországon is élnek idős ukrán nénik és bácsik, emlékeznek még tizenévesen, jelen voltak, éheztek, családtagjaik meghaltak, hogy hát van mondjuk 4 gyerek, az egyik már haldoklik, és akkor a negyediket feláldozza az anya, nem azért, mert ő bűnös, hanem azért, hogy a másik 3 életben maradjon. Na most persze ez szörnyű dolog. A másik dolog pedig az, hogy már mi is azok a falvak, amelyek nem teljesítik a beszolgáltatást, még azért sikerül nekik elrejteni egy kis gabonát, és akkor kiszállnak oda a karhatalmi egységek, erőszakkal a földben megtalálják a gabonát, elviszik, és a gabona egy részét a lumpen elemek, a nincstelen elemek, a rosszul dolgozó parasztok a bérlők között kiosztják, vagyis a zsellérek között kiosztják, és akkor ezzel is növelik az antagonizmust a falvakban. Sokszor a parasztok majd megőrülnek, amikor éheznek, meghalnak, és egy embernek nagyon szörnyű, hogyha a felesége, vagy az anyja, vagy a gyereke haldoklik, és közben a járási székhelyekben, az vasútállomásokon még le sincs takarva hatalmas mennyiségű gabona, és ezt a gabonát elszállítják, és tisztában vannak, hogy olykor egyenesen külföldre olyan jó minőségű az ukrán gabona, és 33 elejére tényleg utaznak a külföldiek, és látják, hogy egész falvak kipusztultak, de közben nagyon neves történelmi személyiségek, mint például G.B. Shaw, a híres világhírű, hát brit, nagyon szellemes drámaíró, vagy a Webb testvérek, nagyon híres szociológusok is, írók, vagy például Herriot volt francia miniszterelnök, vagy például a New York Times tényleg brilliáns toló újságírója, Walter Duranty, ezek járnak Ukrajna területén is, mind tudósítják a nyugatot, hogy ott nincs éhínség, hanem soha sehol nem ettek ilyen jól, és nemrég derült csak ki, egy angol történész megtalálta az akkori moszkvai angol nagykövet jelentését, hogy Walter Duranty, a New York Times Pulitzer-díjas újságírója megkereste a nagykövetet és a nagykövetséget, és azt mondta, hogy Ukrajnában feltehetően 10 millió ember pusztult ki. És Ukrajnában feltehetően annyian éheznek, és hát nem, szerinte senki nem éri túl az éhínséget. Szóval micsoda aljas volt adott esetben Duranty, pontosan tudta, de annyira a sztálini Szovjetunió dalnoka volt nyugaton, és a nyugati értelmiség egy része úgy tisztában volt azzal, hogy az ukránok éheznek, de számukra nem volt előnyös erről írni. És amikor G.B. Shaw, egy nagyon agilis, értelmes ember, ott sétált Moszkvában, a Metropol szállodában, a parkban, ő látta reggel, hogy az emberek ott haltak meg éjszaka, és a rendőrség, meg a tűzoltók, vagy a mentők szállítják el a hullákat. Ezek kéregető emberek egészen Ukrajnából jöttek föl, annyi erejük még volt, hogy Moszkváig elvergődjenek. Sokszor gyalog, mert bevezetik, nem csak a 12 éves gyerekek kivégzését vezetik be 32-ben, de bevezetik akkor a belső útlevelet, a paszportot is, és csak belső útlevéllel lehet utazni, és az éhező járások lakossága nem kapja meg a paszportot. Tehát ők kiszögdösnek onnan, följönnek Moszkvába, Leningrádba, Közép-Oroszországba, kéregetnek, beállnak cselédeknek a parasztlányok. Tuhacsepszki marsal húgától azt hallottam, hogy hát nem volt nálunk gond munkaerővel, mondta egyébként egy nagyon becsületes asszony, mert szörnyű élményei voltak neki, és nagyon sajnálta a parasztokat, de azt mondta, hogy a legjobb, a legbecsületesebb cselédet, bejárónőt, vagy bárkit lehetett Moszkvába szerezni, annyi volt a jelentkező, annyian jöttek fel az éhezők közül, is választhattak, vagy beállnak valahová dolgozni, olcsón, vagy pedig éhen halnak. Nos, G.B. Shaw látja ezeket a hullákat, és délután tart egy sajtó, nemzetközi sajtóértekezletet Moszkvába, és azt mondja, hogy sehol nem ettem olyan nagy hát fasírtokat, mint Ukrajnába, és sehol nem éreztem magam olyan jól. És ilyenkor ezzel is zárom a beszélgetésünket, talán felmerül az ember felelőssége, az értelmiségi felelőssége, az írástudó felelőssége, és felmerül a mi lelkiismeretünk, a felelősségünk is. Őszintén szólva, jó magam is, ez minden túlzás és minden ilyen felesleges kokettálás helyett mondom, felelősséget érzek, hogy miért csak most foglalkozom az ukrajnai éhínséggel. Én ugyanis már 1983-ban feleségemmel, Gereben Ágnessel voltam az Egyesült Államokban, és ott olyan nemzetközi konferenciákon találkoztam, ahol részt vettek egykori ukrán menekültek, akkor már ilyen 50-60 éves emberek, Kanadából, Franciaországból, az Egyesült Államokból. Ők történészek voltak, különböző szakterület ezüttel foglalkoztak, de leültem velük, és beszéltek az ukrán ellenállásról, amely különösen 44-45-ben volt, és akkor megkérdeztem tőlük, hogy miért volt az, hogy az ukrán lakosság egy része azért, ha nem is kenyérrel és sóval, de azért várta Hitler csapatait, hiszen hát miért jó, ha egy idegen megszálló bevonul az országba. Olyan szörnyű történeteket mondtuk, hogy ez az a, azok a bizonyos, főleg nyugat, a ukrajnai, meg Kijev környéki, Harkov környéki területek, amíg a náci Németország nem kezdett atrocitásokkal foglalkozni ezeken a vidéken, tényleg várta a német csapatokat, és tényleg nagyon sokan át is szögdöstek az ukrán katonák a háború elején, mert egyszerűen bosszút akartak állni, az egész hát családjuk esetleg elpusztult az éhínség alatt. De ugyanakkor nagyon fontos még, hogy az ukrán történetírás, az emigráns történetírás nagyon alaposan feldolgozta az éhínséget, amikor még zárva voltak az ukrán levéltárak. Ugyanis rengeteg volt az úgynevezett DP, Displaced Person. Ők elmenekültek a háború után, összesen több millió ember. És az Egyesült Államok kormánya nagy pénzt fordított arra, hogy az úgynevezett Harvard projektum keretében, és aztán Conquest, Robert Conquest professzor, Richard Pipes professzor, és más nagyon neves amerikai és kanadai és francia tudósok támaszkodhattak e menekültek vallomásaira. 7000 vallomás sikerült összegyűjteni a világ valamennyi táján az ukrán éhínség túlélői által elmondottakat, és hogy lehet az, hogy a világ különböző tájain élő emberek, különböző nemzetiségű emberek, akik már lassan asszimilálódtak, van, aki Ausztráliában, van, aki Kanadában, van, aki Ausztriában, van, aki Magyarországon, nagyjából ugyanazt mondják el az ukrajnai éhínségről, legfeljebb annyiban más az élményük, hogy volt, aki felnőtt korban élte meg, volt, aki gyerekkorban. És az, az igazság, hogy amióta pedig megnyíltak az ukrajnai levéltárok, és a KGB által ellenőrzött volt szovjet levéltárok, tényleg nagyon kiegészültek az ismereteink. Tehát jó magam is érzek bizonyos fokú lelkiismeretfordulást, és úgy érzem, hogy egy kicsit bepótoltam, amit korábban is talán meg kellett volna tenni. Részt vettem most Budapesten az ukrán, magyarországi ukrán közösség vezetőivel együtt egy ilyen kiállítás megszervezésében. Két dokumentumfilmet készítettem a Hír Televízió számára az ukrajnai éhínségről, és hát megírtam egy pár kisebb cikket erről, de úgy érzem, hogy a kutatásaim során, hiszen most esetleg hozzá fogok hamarosan egy könyvhöz, amely az 1930-as évek második felének sztálini terrorjáról szól, ezt a témát én hát nem fogom, hát nem is tudnám már elkerülni.